Köszöntelek benneteket. A fiatalabb generációnak annyit mondanék, hogy külön gyerektörténet most az elején nem lesz, de majd meglátjátok, hogy rengeteg történet lesz benne, ami gyerektörténet lesz, és a felnőtteknek is remélem, hogy tetszeni fog. Kedves gyülekezet, a mai szolgálat egy picit rendhagyó lesz, ugyanis én tulajdonképpen egy olyan igehirdetést hoztam nektek, ami egy könyvajánló. Volt-e már valamelyikőtöknek szerencséje ehhez a könyvhöz? Polin testvér, örökké evangélium, örökkéval evangélium egy örökké változó világban. Hadd kérjelek és hadd könyörögjek nektek. Olvassátok el. Rendkívüli jelentőségű könyv ez. Szilvási András testvér adta a kezünkbe az ATF-en, az Adventista Teológiai Főiskolán. Rendkívül nagy jelentősége van, óriási szüksége van a közösségünknek egy komoly gondolatbeli változásra, egy hozzáállásbeli változásra a misszió szolgálat tekintetében. Nem egy gyülekezetben járok, az Úr dicsőségére sok gyülekezetünk van az országban, de azt mondhatom nektek, hogy a gyülekezeteknek a korbeli összetétele általában előnytelenebb, mint a tiétek. Örömmel láttam itt az ifjabb generációt, ifjú családok, gyermekek vannak, de nagyon sok közösségünkben vagyunk olyan helyen, ahol én vagyok a legfiatalabb, a magam 54 évével. Volt nemrégiben ismeretem szerint egy konferenciánk Miskolcon, és ott a testvéreink elmondták a következőt, hogy ha ez a generáció, amihez én tartozom, megöregszik és kihal, akkor a hetednapi adventista egyház majdnem, hogy eltűnik Magyarországról. Testvéreim, ez a helyzet, és az az állapot van, hogy jelen pillanatban a misszió munkánk, a misszió tevékenységünk néhány területtől eltekintve megmaradt az evangelizációk szintjén, amivel egy rendkívül szűk réteget tudunk elérni. Polin testvérünknek rengeteg gondolata van, úgyhogy én igazából csak szemezgetni fogok, mert a gondolatok sokaságát osztja meg velünk a testvérünk. Elmondja például, hogy a kutatások azt mutatják, adventista testvérek készítették ezt a kutatást, hogy az embereket be lehet osztani egy 16-os skálán az evangéliumhoz, az Isten országához való viszony tekintetében. Elmondja, hogy a mínusz 8 az a legtávolabbi, Istentől legtávolabbi állapot, és a legközelebbi, ami a plusz 8-as, mit gondoltok, hogy mi lehet a nulla? Amire mi nagyon boldogok vagyunk. Testvéreim, az a keresztség. És az a helyzet, hogy a testvérünk elmondja, hogy azok az emberek, akiket előadás sorozatokkal el tudunk érni, azok nagyjából a mínusz 2-nél állnak. De mi lesz a mínusz 5-ösökkel és a mínusz 8-asokkal? Úgyhogy nagyon komoly változásra van szükség, és ehhez alapvetésül, ezekhez a gondolatokhoz olvassatok velem egy igét, Pál apostol első korintusi levele 9. fejezetéből, Onnan is a 19-től a 22-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. Így olvasom Isten igéjét Pál apostol Korintusi első levele 9. fejezete 19. versétől. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg, a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Most figyeljétek ezeket a szavait. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak, sajnos nem mindenkit, hanem némelyeket. Testvéreim, rendkívüli változás van jelen pillanatban a világunkban. Bizonyára hallottatok már arról a kifejezésről, erről az embertípustól, hogy posztmodern ember. Hallottátok már ezt? Mit jelent, mi a különbség a posztmodern meg a modern ember között? Rendkívül sok időt szentel és óriási fejezeteket szentel a testvérünk ennek a kérdésnek, és elmondja, hogy hogyan alakult ki a mai kor. Emlékeztek rá a történelemkönyvekből, nyilván tudjátok, hogy a középkorban kik voltak az igazság meg a hatalom letéteményesei? Az egyház és a nemesség. És a szegény nép az igazságot úgy gondolta, hogy majd ők megmondják, és követték vakon azt, amit a felsőbb hatalom tett. Jött a reformáció, amikor az igazság megismerése innentől kezdve már nem a papnak a kezében volt, hanem kikerült az Isten igéje az emberek közé, és személyesen megismerhető igazságá vált. Igen ám, de ennek jött egy következő lépcsőfoka, hogy az igazság elkezdett torzulni, és a legszomorúbb, hogy nem a katolikus egyházon belül kezdett torzulni az igazság keresése, hanem a protestánsokon belül. Tudtátok, hogy például a Biblia kritikai szemlélet, a Biblia kritikai írásmagyarázat nem a római katolikus egyház keblén született, hanem protestáns emberek találták ki. Tudjátok mi az, hogy Biblia kritika? Ez se igaz, az se igaz, az se igaz. Ez sem volt csoda, az sem volt csoda, és az sem volt csoda. Így fogalmaz egy mai szerző, hogy a Szentírás az élethitű ember számára, figyeljetek ezt a gondolatot, a Szentírás az élethitű ember számára egy mítoszokkal teli könyv, amiről le kell hámozzuk a mítikus magot, és marad egy kicsire zsugorodott szellemi mag, amit még használhatunk. Így gondolkodik a Bibliával szembeni kritikus, hangvérhető gondolkodó. És testvéreim, mivel a kereszténység kihűlt, az Istenben való igazi hit majdhogy nem eltűnt, az emberek mit látnak, amikor a kereszténységre néznek? Tessék? Hiteltelenséget. És ráadásul körbevesz bennünket egy megdöbbentő világ, amit talán ti is észleltek itt a testvérünk a szombatiskolában, vagy a tapasztalatadban szóltál a rettentő világról. Testvéreim, a világ, ki kell mondjuk, zsákutcába jutott. És a mai generáció olyan identitásválságban és olyan lehetetlen kilátásokkal néz szembe, hogy minket, az idősebb generációt okolnak azért, hogy tönkretettük a földjüket, az életterüket. És igazuk van. A modern ember hogy gondolkodott? Emlékeztek rá, még a szocializmus idején, akik éltünk, fiatalok voltunk, vagy még gyerekek az én esetemben, mit gondoltuk, hogy majd a tudomány mindent megold? Hatalmunk alá hagyjuk a természetet, mindenkinek lesz élelme, mindenkinek lesz ruhája, mindenkinek lesz kocsija, háza, repülője, ki tudja? És hova jutottunk ezzel a hozzáállással? A szakadék szélére toltuk a földi élővilágot, hogy a társadalmi problémákról ne is beszélgessünk. Testvéreim, egészen megdöbbentő helyzetben van ma az emberiség, a világ, az a felnövekvő generáció, aki között élünk. Elmondják például, hogy eddig ebből a magabiztosságból, ami modern embernek a jellegzetesség volt, teljesen átmentek gyanakvásba. Aztán az egy igazságból van nekünk egy igazságunk? Van? Van. Ők hogy gondolkodnak? Sok igazság van. Ismerős ez a gondolat? Az ökumenikus mozgalom is így gondolkodik, hogy neked is igazad van, neked is, meg neked is. Aztán emlékeztek, régebben volt ez az önmegvalósítás. Az individualizmus. Péter, te is említetted itt a szombatiskolán. Hol tartanak ők? Teljes identitásválság. Nézzetek körül. Ott tartunk, hogy van olyan ország, ha jók az ismereteim, ahol már létrehoztak egy harmadik nemet. A londoni metróban sértőnek találják bizonyos személyek azt, hogy azt mondják, hogy hölgyeim és uraim. Mert hogy ez kirekesztő. Itt tartunk. Hogy gondolkodnak a vallásról? Mit gondoltok? Tessék? Nem. Hát vannak nagy egyházak. Igen, mire gondolják szerintetek a vallást? A hiszékeny emberek kihasználása céljából létesült szervezetek, amelyek a hiszékeny emberek pénzét hivatottak elszívkázni. Döbbenet, de igazuk van. Úgyhogy testvéreim, nekünk rendkívül fontos, hogy megtaláljuk azt, hogy mindeneknek mindenné tudjunk lenni. Mert az a mód, ahogy az embereket megközelítjük jelen pillanatban, az elavult. Nem lehet megközelíteni őket. Emlékeztek rá, hogy amikor Jézus itt járt ezen a világon, akkor mit csinált? Mennyire voltak az emberek befogadó képesek az ő tanítására? Voltak? Biztos?
Bizonyos csoportok, igen.
Tudott-e velük direktben beszélni az Isten országának a dolgairól?
Példázatokban.
Miért kellett példázatokban beszéljen? Mert nem volt felfogó képességük, hogy megértsék. Emlékeztek, idézi is Ésaiás könyvét, hogy milyen a szemük? Vak, amivel nem látnak. Vannak füleik, de nem hallanak. És ezért volt kénytelen az Úr így közelíteni hozzájuk. És nagyon érdekes, hogy az Úr nem egyszer lefordítja számunkra a menny igazságát. Nagyon érdekes például, hogyha belegondoltok, hogy az Úr szertartások formájában érteti meg velünk a legfontosabb dolgokat. Például emlékeztek az úrvacsorára? Hogyan zajlik az úrvacsorán? Hát tudjátok. Hogy kezdjük az úrvacsorát? Lábosás. Minek a jelentős? Mi ennek a jelentése, a jelentősége? Megtisztulás, ami folytatása valaminek, a keresztségkor szerzett megtisztulásnak, és a jegyek pedig egy új erővel töltenek föl bennünket, de az az étel meg a ital, amit magunkhoz veszünk, nem az a lényeg, hanem a tanítás, amely mögötte van. Van néhány nagyon érdekes és szép ige, ami Jézus módszeréhez közelebb visz bennünket. A példabeszédek könyve 22. fejezetének a 6. versét említeném nektek, itt van néhány gyönyörű szép gyermekünk. Mit mond példa 22.6? Neveld a gyermeket. Hogyan? Olvast?
Az ő útjának módja szerint.
Mit jelent ez a régies kifejezés? Korához illően. Ahogy felfogó képessége van, ahogy megérti. Péter mond egy másik nagyon érdekeset. Emlékezzetek rá, mit mond a hamisítatlan micsodáról? Rémlik nektek a kifejezés? Péter apostolnak már is mondom az igét nektek. 1. Péter 2. fejezet 1-től 3. versén. Azt mondja, hogy tiszta, hamisítatlan, miután vágyakozzatok? Tej! Kiknek kell a tej? Kedves kismama? Nézzetek arra a drága gyermekre, mondjuk, hogyha a kedves édesanyja elkezdte volna őt töltött káposztával táplálni. Mit gondolnátok erről, mondjuk egy újszülött gyermek esetében? Nem lehet. Testvéreim, rendkívüli jelentősége van, hogy hogyan tudjuk az emberekkel megértetni az igazságot. Milyen lelkülettel megyünk közéjük. A lelkülettel kapcsolatban egy nagyon érdekes történetet hoztam ma nektek. Így nyissátok ki velem Pál apostol történetéből, az Apostolok cselekedetei című könyvből a 17. fejezetet. Nagyon kedves történet ez nekem, különösen ahogy Pál apostol hozzááll ehhez az egész kérdéshez, és itt a 16. verstől fogok olvasni, az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezete, 16. versétől így olvasható az igében Pál apostol szolgálatának a története. Nem olvasom rögtön végig, hagylak egy kicsit gondolkodni benneteket. Így hangzik. Jutott pedig Derbébe, és szerintem rosszat olvasok, egyel arrébb, így olvasom. Aténban pedig, mikor azokat várt a Pál, mert akiket megérkezni várt, lelke háborgott ő benne, látva, hogy a város telve van mikkel? Bálványokkal. Rémlik nektek valami az a görög istenségekről? Hány istenük van, akit csak ismertek? Fel tudtok néhányat sorolni?
Zeus,
Athéné, Jupiter, az mondjuk, hogy szerintem Zeusnak a római párja, de ezek rokonok, mert ugye a görögök meg a rómaiak összejátszották az isteneiket, ugye Mars vagy Árész, és sorolhatnánk. Pál apostol végigment Athénon, és azt látta, hogy tele van a város bálványokkal. És amikor elkezdett beszélgetni velük a feltámadott Jézusról és Istenről, akkor a görög filozófusok megragadták, és elvitték magukkal az Areopágusra, hogy hallgassuk meg ezt a csácsogót, mondja a Károlyi fordítás, hogy milyen tudományról, milyen tanításról beszél. Testvéreim, ti egy ilyen bálványimádó városban hogy kezdtétek volna a szolgálatotokat, a prédikációtokat?
Milyen szép szobrok van.
Hát te lehet. Te lehet.
Van köztük egy. Ez ismeretlen.
Testvéreim, nézzek meg, hogy Pál apostol hogyan kezdi a prédikációját. Így olvasom a 22. versben. Erőállván pedig Pál az Areopágusznak közepette mondta, aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőnek látlak benneteket. Ez mindegy. Valóban, mit olvastunk a 16. versben? Hogy mi történt Pálnak a lelkével, amikor végignézte a bálványszobrokat? Föl volt háborodva. De mire följutott az Areopágusra, belátta, hogy egészen máshogy kell közelíteni, mint ahogy a lelke késztette. Testvéreim, itt van közülöttünk egy teljesen elvilágiasodott nemzedék. Ma már ott tartunk, hogy a teremtés hit a keresztényekben sincs meg. A római katolikus egyház, amely az utolsó nagy védőbástyája volt a hatnapos teremtésben való hitnek, visszakoszt fújt még II. János Pál idejében. Ő maga is azt mondta, elsődlegesen valószínűleg Tilár de Sárdennek a tevékenysége nyomán, hogy az evolúció gondolata belefér. Itt tartunk. Egy olyan világban vagyunk, ahol a kereszténység sem mindig kereszténység már. És az emberekről meg azt olvassuk Pál apostolnál, hogy közben vágyva várják Isten fiainak a megjelenését. Minket. De most gondoljatok bele, hogyha a kezünkbe adnánk mondjuk egy régi Károlyi fordítású Bibliát, mit tudnának kezdeni az első oldallal mondjuk? Találnának benne olyan szavakat, amiket nem is értenének? Emlékszel, Péter? Ugye tele van halákkal, igaz? Testvéreim, egészen más módon kell megközelítenünk az embereket, és a testvérünk könyvében valami fantasztikus dolgok, azok a dolgok, amiket elénk tár. A testvérünk elmondja például, hogy ezeknek az embereknek, akik körülvesznek bennünket, szüksége van lelkiségre, de egyház és vallás nélkül. És ami a legnagyobb figyelem, legnagyobb szükségük van, az a személyes törődés, az odafigyelés. Elmagányosodott emberekkel vagyunk tel is tele. Ha belegondoltak, az emberek mivel töltik a szabad idejüket? Tessék? TV-vel, vagy most a legújabb szórakozás, ugye nyomogatják. Nem egyszer van olyan, hogy a fiatalok egymás mellett ülve csetelnek.
De különösen a tévé egy megdöbbentő dolog, hogyha belegondoltak, nem másról van szó, mint közösen vagyunk, egyedül.
Társas magány.
Odafigyelés. A testvérünknek van egy megdöbbentő kifejezése, így használja, hogy kreatív meghallgatás. Kreatív meghallgatás. Tudunk-e őszinte szeretettel, őszinte tényleges figyelemmel odafordulni az emberekhez, és úgy hallgatni őket, úgy kérdezni, hogy ők maguk fedezzék fel, hogy valami hiányzik, valamire szükségük van. Mert gondoljatok bele, milyenek a mi evangelizációs törekvéseink, kitalálunk egy sorozatot. Hogyan találjuk ki a témát? Hogyan találjuk ki az evangelizációs sorozatunknak a témáit? Nyilván imádságos lelkülettel, gondolkodva, hogy mi is lenne jó. És aztán eréjük tárjuk, és eszi nem eszi, ez van. Gondoljatok bele, például Győrben mi onnan jöttünk, a testvérekkel csináltunk egy egészségexpót. Feleségem is részt vett ezen a munkán. Mit gondoltok, hány ember él Győrben? Nyilván Budapesthez képest elenyésző szám, de azért hatalmas évekszám. Mit sejtetek? 130 ezer lélek. És az adventista egészségnap körülbelül hány főt ért el, drága feleségem? Olyan 200 embert. 200-at. Megdöbbentően kevés. És az evangelizációikra? Hány ember jön el? Testvéreim, megdöbbentő, de meg kell változtatnunk a módszereinket valahogy. És Pólin testvér a következőt javasolja például, javaslom a figyelmetekbe, még egyszer könyörgöm nektek, olvassátok el a könyvet. A testvéreim például az egyik helyen a következőt tették, létrehoztak egy kérdőívet, és a testvérek, mint közvélemény kutatók, járták be a területet. Itt megdöbbenve láttam, nem vártam még nálatok, hogy egy hatalmas lakótelep közepén vagytok, és végig járnák például ezt a lakótelepet, bekopogtatva az emberekhez, hogy egy hívő közösségtől mit várnak el? Mit tegyenek értük? Milyen szükségleteik vannak? A testvérünk könyvének az egyik nagyon fontos kifejezése az érzékelt szükséglet. Testvéreim, nem az, amit mi gondolunk, hogy őnekik szükségük van, hanem amit ők éreznek, hogy igen, erre van szükségünk. Meg kell tudnunk. És a testvérünk elmondja, hogy a gyülekezetnek pedig vannak képességei. Vannak emberek, akik könyvkiadásban, vannak, akik elektronikában, vannak, akik éneklésben tudnak valamit adni, és amikor megtaláljuk annak a közösségnek az érzékelt szükségletét, és érezzük, hogy a gyülekezetnek pedig mihez van képessége, ez az a kapcsolódási pont, ahol meg lehet érinteni ezeket az embereket, akik itt vannak körülöttünk. Pál hogyan csinálta ezt? Emlékeztek rá? Nem csak megdicsérte az aténiakat, hanem miért dicsérte meg? Nem emlékeztek a történetre? Figyeljétek, így mondja. 23. vers. Mert mikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárral, amelyre ez volt írva. Hogy? Az ismeretlen Istennek. No, én pedig ennek az ismeretlen Istennek a nevében jöttem. Testvérem, amikor megtaláljuk azt, ami ott van, az érzékelt szükségletet, és azt, amit mi adni tudunk, akkor van meg a kapcsolódási pont azokhoz az emberekhez, akiket körülveszünk. Illetve akik körülvesznek bennünket. Gyerekek, most jön egy pici figyelmet kérek tőletek a történethez, mert most jön a gyerektörténet. Testvéreim, hogy milyen helyzetekkel találják magukat szembe az evangelizátoraink, több ilyet is találtatok, én a legkedvesebbeket hoztam el a könyvből. Új-Guinea Jáva szigetének nyugat-iriáni területén él egy Szabi nevű törzs. És két testvérünk, férj és feleség elhatározták, hogy az Úr munkatársaiként, evangelizátoraiként elmennek ehhez a törzshöz. és annak érdekében, hogy megkedveltessék, megszeretessék magukat velük, vittek olyan eszközöket, baltát, kést, és meglepően tükröket, ami az asszonyoknak volt a kedvence, amivel tényleg hasznot hajtottak ezeknek az embereknek, mert ezek a szavik nem akármilyen emberek, nem a földön élnek, hanem fönt a fákon. És amikor egy időt töltöttek már a testvéreink a szavi törzs között, akkor a törzsfőnökkel megbeszélték, hogy egy nagyon fontos hírt szeretnének megosztani velük, és kérték, hogy gyűjtsék össze a törzset. Összegyűlt a község apja nagyja, és a testvérünk az ő nyelvükön elkezdett beszélni Istenről, Krisztusról, elmondta, hogy a legnagyobb szellem ide küldte erre a világra a fiát, hogy az közöttünk éljen, aztán őt megölték, feltámadt, és teljes közömbösséggel hallgatták a szavik a történetet, hanem egyszer csak elkezdtek éjjelezni. De a testvéreik legnagyobb megdöbbenésére nem akkor, amikor Krisztus meghalt. Nem. Testvéreim, a legnagyobb megdöbbenésükre akkor, amikor Júdásnak az árulásáról hallottak. És azt mondták, hogy ők még ilyen hőssel életükben nem találkoztak. Ugyanis a szavik számára a legnagyobb hőstett a legnagyobb árulás volt. Az volt számukra a legügyesebb ember, aki a leginkább be tudta csapni a másikat, aki a legügyesebben el tudta árulni a barátját. És számukra Júdásban a következő hőstettek voltak. Elég bátor volt, hogy elmerte árulni a saját barátját. A második, hogy egy rendkívül befolyásos személynek a barátjaként tette ezt meg, hiszen a legnagyobb szellemnek a fiáról volt szó. A harmadik, a hőstett az volt a szemükben, hogy ott volt egy baráti társaságban, akik 12-en voltak rajta kívül, és senki nem vett észre semmit. Úgyhogy innentől kezdve számukra ennek a történetnek a hőse nem Jézus Krisztus, hanem legnagyobb megdöbbelésre Júdás volt. Testvéreim, mit csinálnátok egy ilyen helyzettel? Teljesen kitekeredett? Eltorzult, elfajult gondolkodásmód? Hát rettenetes! És higgyétek el nekem, a mai világban rengeteg ilyen elfajulás és eltorzulás van. Ma már ott tartunk, testvéreim, hogy akik a normális férfinő kapcsolatot tartjuk egészségesnek és egyedül elfogadhatónak, mi vagyunk a betegek. Így van, vagy nem? Mi vagyunk azok, akik kirekesztők vagyunk. Hogy hívják azt, aki így gondolkodik? Homofóbnak. Hallottátok már ezt a kifejezést? Homofób. A fóbia meg micsoda? Egy beteg állapot. Testvéreim, mit tartunk? Mit lehet kezdeni a szavikkal? Na, mit kezdtetek volna a szavikkal? Testvérem, van-e valami ötleted? Emberileg teljesen kilátástalan a helyzet. És a testvéreik már azon gondolkodtak, hogy felhagynak a kísérletezéssel, mert hát ilyen emberekkel nem lehet mit kezdeni, és könyörögtek imádságban az Úrhoz, hogy Urunk, segíts! És az Úr legnagyobb megdöbbenésükre egy háború képében nyújtott segítséget. A szomszédos törzsel háború támadt, és a testvéreink, akik a másik törzs között is végeztek munkát, és mind a két törzset nagyon szerették, megpróbáltak közvetítői szerepet vállalni ebben a konfliktusban. Nem sikerült meggyőzniük az igazukról egyik törzset sem, és így azt mondták, hogy elmennek. És amikor látták, hogy el fog menni a balta, el fog menni a kés, meg el fognak menni az asszonyoktól a tükrök, akkor mégiscsak leült a két törzs tárgyalni, és egy egészen megdöbbentő szertartással kötöttek békét. Azon a vidéken úgy kötöttek, hogy a két törzsfő a saját gyermekeik közül kiválasztott egy-egy gyermeket, és a két törzsfő gyermeket cserélt.
Azt hittem, hogy megölti.
És a másik törzs ezt a gyermeket a legnagyobb szeretettel és a jóságossággal nevelte fel, mert tudták, hogy ez a gyermek a békességüknek a letéteményese. Az őrzője. És úgy hívták ezt a gyermeket, hogy hívták?
Békegyermek.
Miről beszéltek a testvéreink?
Békegyermek.
Jézus a békegyermek. Bocsánat, látjátok, olyan vagyok, mint apám, ezt örököltem tőle. Erre ugyetek. Na hát ez a Sávi törzs története. A másik a Motilonoké. Hát az egy fantasztikus dolog. Dél-Amerikába megyünk, mondja Polin testvér, ahol a Motilon nevű törzs él. És megpróbálták ott is az Úr igéjét elhinteni a Motilonok között, de nem sikerült, mert ők nem voltak fogékonyak rá. Igen ám, de egyszer csak kiderült, hogy van egy Motilon fiatalember, aki elkerült egyetemre valahova egy nagyobb városba, és amikor megtért, akkor hazajött, és ő ismertette meg a Motilonokkal az igét, és a következőképpen, ezek szintén falakó emberek érdekességképpen, és a Motilonok a következőt csinálják, hatalmas függőágyaik vannak a fák közé kötve, ebbe befekszik egy férfi vagy egy nő, és 10-12-14 órán keresztül énekel. Azt mondta a misszionárus, hogy úgy tűnt neki, hogy varázsolnak. És egy ilyen szörnyű, ördögi kántálásnak tűnt számára, és azt mondta, hogy ő ilyen borzalmas pogány rítusban nem vesz részt. De ez a fiatal testvérünk, aki hazajött az egyetemről, fölment a fára, belefeküdt az ágyba, és elénekelte a megtérésének a történetét. És történetesen a másik törzsnek a feje ezt hallotta, és annyira tetszett neki a történet, hogy ő meg tovább énekelte. És így az őserdőnek azon a teljes részén megismerték Krisztust, megismerték az igazságot, mert, és nem a misszionárius testvérünktől, mert az ő komfortzónája nem volt megfelelő ehhez, hanem valakinek föl kellett mászni a fára, és el kellett énekelnie az evangélium történetét. Testvéreim, egészen fantasztikus dolgok ezek. Gyakorlatilag ennyire ki kell forduljuk sok esetben magunkból, hogy emberekhez el tudjuk juttatni Krisztus üzenetét. A példázatokkal kapcsolatban emlékeztek például Jézusnak a három elveszettről szóló példázatára? Emlékeztek-e? Én mindig tudtam, hogy ez egy példázat, de most döbbentem meg rá, mikor vizsgáztam, akkor a Fegyvesi Péter testvérünk hívta fel a figyelmemet, hogy az evangéliumokban nem azt mondja Jézus példázatáról. Melyik is a három elveszett példázat? Segítsetek nekem?
Drachma,
és az elveszett fiú. Ez a három. És nagyon érdekes, mert a fejezet elején nem azt mondja, hogy Jézus három példázatot mondott, hanem Jézus mondott egy példázatot. És ez a három volt. Meg tudjátok nekem mondani, hogy mit jelent ez a három példázat? Kikről szól az elveszett, melyik a legrosszabb állapotú? Ki a legrosszabb állapotú ebben a fejezetben? Segítsetek!
Vagy a drachma, amit az nem tudta.
Na ezt majd a végén összerakjuk, de nagyon jók a gondolatok. Péter, miért gondolod, hogy a drachma a legelveszett?
Mert az nem tud tenni semmit.
Pontosan! Őt úgy keresi, hogy a drachma nem szól semmit, csak lapul valahol. Kikről szól ez?
Hát azok az emberek, akik nem
tudnak. Akik azt se tudják, hogy Istenre van szükségük. Akik azt se tudják, nem tudnak szólni, hogy Uram, elvesztem, segíts meg. Kikről szól a lyuk?
Hát ők már tudnak bégetni.
Így van, elvesztem, Uram, ments meg. Ugye? Kiről szól a fiú?
Hát, aki...
Ő részletesebben van, aki már magába is száll. Aki emlékszik az Atya szeretetére, aki már ismerte Istent. Aki tudja, milyen ő, és azt mondja, hogy Atyám, fogadj vissza, jó lesz nekem, ha a bíreseid közül egy leszek. Na most mondjátok meg az alapján, ki ebben a történetben a legelveszettet? Más ötlet? Más ötlet? Testvéreim, a legdöbbenetesebb, nem is gondolnátok? No, testvéreim, szerintetek? Az egész történetben, a három példázatban együtt.
A fiú, a bátyja.
Az otthon maradt fivé. Igaz vagy nem?
Igen.
Megkerül a drachma, megkerül a bárány, hazatér az elveszett fiú. Ő ott van szemre az atyai háznál, mégis ő a legelveszettebb. Mert ugyan az Atya mellett éli az életét, de még sincs telve a szíve szeretettel. A távolba szakadt fiú tudja, hogy milyen az Atya. Ő is tudhatná. de mégsem teszi. Testvéreim, az Úr milyen fantasztikus módon hozza közel az Isten országának a törvényszerűségeit hozzánk. És testvéreim, nektek van-e ilyen történetetek? Amivel emberekhez közel hozhatjátok Isten igazságát. A mai világ meg fogja érteni a 10 szűz példázatát? Szerintetek láttak már magvetést?
Nem.
A halászokat?
Nem.
Ilyeneket látnak. Mondok egy régebbi történetet. Bella Géza testvérünk, pápán gyülekezetvezető, talán gyülekezeti vén az atyánk fia, van egy zseniális példája a házasságról. Azt mondja, hogy a jó házasság olyan, mint a cserépkályha. Hányotoknak van otthon cserépkályhája? Érteni ezt a történetét a mai kor fiatalja? Nem, de ez egy régebbi történet. Elmondja, milyen a jó cserépkályha. Nekem még volt ilyen. Valakinek rémlik, valaki gyújtott már be cserépkályhába? Te? Mondd meg nekem, hogy történik a cserépkályha begyújtás? Csak röviden pár szóban.
Édesapám csinálta ugyan, de hát gyakorlatilag ő úgy csinálta, hogy berakott papírt alulra, utána kis gyújtósokat, és amikor meggyújtott...
A legtetejére a fát vagy szelet, igaz?
Így van, így van.
Kérdezem, mikor melegített?
Hát jó idő,
hát a szén parázs.
Akkor melegített, amikor lángolt?
Nem.
Vagy akkor, amikor elhangadt, és a kályhás bezárták. Miért olyan ez, mint a házasság? Mert a szerelem hatalmas lángolás. De mások számára nem ad meleget. De az igazán jó házasság az, amikor megköttetik, mikor azt mondja, hogy tégy engem, mint egy pecsétet a szívedre és a karodra, bezárják, és az olyan meleget ad, hogy mások is megmelegedhetnek körülötte. Szép példa? Testvérei, mondok nektek most egy másikat. Megkérlek, Szicám, hozd ide a telefonodat. Ez egy igazán fiatalos példa lesz, testvéreim. Feleségemet megkérem, hozzá ide a telefonját. Köszönöm szépen. Úgy hívják ezt a telefon, nem tudom, látod az emblémát a hátán? Péter, neked rémlik ez az embléma? Testvérek, tudjátok, hogy ez mi?
Ez egy
iPhone, úgy hívják ezt a telefont. Rém, hallottátok pár ezt a levet, ugye, hogy iPhone? Anyám, tudom, hogy neked is ilyen van. Testvéreim, ebből a szerkezetből sok milliárd van a világban már. De ha én azt mondom ennek a gépnek, megnyomom a középső gombját, I'm hungry. Megértette?
Well, we can't have that.
Mit látsz itt, Péter?
Éhtermeket, amiket szállt.
Mit mondtam? Angolul értettétek?
Éhes.
Azt mondtam, hogy éhes vagyok. Ez a készülék azon mód kapcsolatot talált a szerverrel, és egy másodperc különbséggel már mondta is, hogy hova menjek enni. Tessék?
Itt a közelben.
Az összes helybéli étteremnek a nyitvatartása, az étlapja, az elérhetősége, minden azonnal itt van a kezemben. Miért van jelentősége ennek a mi szempontunkból? Mit mond az ige?
Nagy jelvezetődés.
Nem. Nem erre. Mit mond az ige? Mond az ige valamit a hajunk száláról. Rémlik nektek?
Igen.
Mit mond az ige?
Számomra.
Mit mond a verebecskékről? Einstein azt mondta, ha igaz, hogy el tudná képzelni, hogy van egy mindenséget megteremtő intelligencia, de egy olyan intelligenciáról, amely gondot visel a teremtményeiről, akár egyénenként, mint ahogy a Biblia mondja, na ez képtelenség. Mit mondok én? Einstein még nem tudta, hogy lesz iPhone. Ugyanis van egy szerver, amelyik minden egyes ilyen eszközt olyan súllyal kezel, mondjátok testvéreim, ha nem így van, mintha ez az egy lenne a mindenségben. Teljes figyelemmel, így van, Péter? Teljes figyelemmel. Mit mond az Úr? Ha szólunk, ő meghallgat. Ha kiáltunk, ő megsegít. Egyénenként. Mondok egy másik történetet. Mondok egy másikat. Ezt a telefont még én használtam, igaz drága, még ennek előtte, és az volt a neve, hogy Pál iPhone-ja. Ha ez az iPhone-om összetörne, és javíthatatlanul meghibásodna, ezt a szoftvert, ami benne van, a programot, aminek az a tartalma, hogy Pál iPhone-ja, letölthetjük egy szerverre, igaz vagy nem? A felhőbe. Igaz, Péter? Ugye, hogy így van? És ki lenne dobva, összezúzva, megsemmisülne. Így van? Ha csinálunk neki egy ugyanilyen hardvert, és visszatesszük ezt a szoftvert ebbe, abba az új megújított hardverbe, onnantól mi lenne a Pál iPhone-ja? Nem ez, hanem az. Testvéreim, mondjátok meg, hogy ez melyik bibliai tanításnak az újkori hasonlósága. No? Hát ez durva. Nem, bibliai tanítás volt, testvéreim. Bibliai tanítás. Testvéreim, ez a feltámadás. Ez a feltámadás. Mi történik velünk? Az Úr lehellette az emberbe az élet lehelletét, és ezáltal az ember, mint ahogy látjátok itt a testvérünket, élő lélekké lett. Ez a test egy fantasztikus gépezet, nem? Az emberi tudomány képes javítani? Nagyon durván, testvéreim. Nagyon durván. Feleségem július 4-én eltörte a lábát. Tőbe bokába. 200 évvel ezelőtt nyomorékként kellett volna leélje az életét, nem de? Mit csináltak most vele? Drága, mit csináltak veled? Össze van csavarozva. Van benne 11 csavar, meg egy vaslemez. És meggyógyult. Van olyan, hogy kicserélnek egy szervet? Nem tudjuk a legalapvetőbb dolgokat megcsinálni, de hatalmas dolgokat tudunk. Javítható, ez egy biológiai hardware. És az, amit Csokási Pálnak hívnak, az egy szoftver, ami ebben a hardverben működik. Mit mond az ige rólunk, testvéreim? Azt mondja, ha lelkét és lehellését magához vonná, mondja Jób könyvében, elhervadna minden test, és az ember visszatérne a porba. Vagy mit mond a halottak állapotáról Jób könyve? Vaj, ha engem, folytassátok, a holtak országában tartanál, rejtegetnél engem addig, még elmúlik a te haragod, aztán szólítanál, és én felállnék néked. Mi ha nem az, hogy egy új hardware teremt nekünk az Úr? Rád fogunk ismerni, Péter, a feltámadáskor? Adja Isten, hogy az elváltozáskor ismerjünk meg, de nem tudhatjuk. Testvéreim, az Úr teremt nekünk egy új hardvert, és a szoftverünket újraindítja ebben. Ez nem a jövő, hanem a valóság. Úgyhogy az én számomra a feltámadás az nem utópia, hanem ez működik. Ez működik. Testvéreim, fantasztikus dolgok vannak, amiket az igével meg lehet találni. Tudom, hogy nagyon furcsának hatott ez itt, de csak mondom nektek, hogy ilyenek lehetségesek. Az Úr Jézus a maga korában bárányokról, magokról, szüzekről és hasonlókról tartott példázatokat, de a mai kor gyermekei nem értik meg. Azt olvastuk Pál apostolnál, még egyszer, ha visszaolvassuk a korintusi első levélből, testvéreim, azt olvastuk itt a fejezetben, hogy mit csinált? Mindeneknek milyen lélet? Mindeneknek minden lélette? Gondolkodnunk kell arról, hogy hogyan tudunk emberekhez közel menni, közel férkőzni. Képzeljétek el, azt mondják a mai kor embereiről, a Pózen testvérnek a könyvében is ezt olvashatjátok, hogy ők nem metanarratívát kérnek, egy nagy leírást a világ dolgairól, hanem történeteket, amelyek megragadják a szívüket. Törődést. Ezért van az az óriási érdeklődés a filmek meg a sorozatok iránt. Testvéreim, az emberek vágyva várják azokat az embereket, akik hitelesen és számukra érthető módon bemutatják Isten szeretetteljes üzenetét. És ahogy ma a szombatiskolában itt a testvérekkel elbeszélgettünk, gyakorlatilag az ige nem kevesebbet vár tőlünk, mint azt, hogy Istent lássák meg általunk. János első levelében valami csodálatos dolgot mond, amikor azt mondja, hogy az Isten világosság. Tudjátok folytatni a mondatot? És nincs benne semmi sötétség. Olyan embereket vár bennetek, akikben csupa világosság van, és nincs semmi sötétség. Emlékezzetek, Jézus így szól a főpapi imádságban, amiképpen te küldtél engem e világra, én is úgy küldöm őket e világra. Ha Istent, emlékeztek, mit mondott Jézus az atyáról? Bocsánat, hogy ismétlem magam, amit a szombatiskolában elmondtam. Testvérek, mit mondott Jézus magáról, mikor Filip megkérte, hogy Uram, mutasd meg nékünk az atyát? Mit mondott? És Jézust az atya küldte, Jézus pedig minket küldött. És ugyanúgy, mint ahogy ő lett küldve. Ő azért lett küldve, hogy ő benne lássák az atyát. Bennünk pedig, ezek szerint? Jézus kell szemléljék az ember. Testvéreim, valami óriási lehetőség és óriási felelősség, de ezeknek az embereknek meg pont erre van szüksége. Csak nem úgy, mint ahogy eddig csináltuk. Meg kell tudjuk, hogy mi az, amire tényleg szükségük van. Nem azt akarjuk adni, amit mi adni akarunk, hanem adjuk azt, amit kérnek. És ehhez meg kell őket ismerni. Testvéreim, még egyszer Pál apostolnak a csodálatos szavait befejezésül hadd olvassam nektek, és hadd bátorítsak még egyszer benneteket Pólin testvérnek csodálatos könyve elolvasására. Talán még két dolgot hadd mondjak. Pólin testvértől származik az a fantasztikus mozgalom, biztosan ti is részt vettetek már benne, hogy ki a sótartóból. Hallottátok már ezt? Mit jelent ez a kép, hogy ki a sótartóból?
Hát, hogyha a sótartóban van a só, akkor nem tudja megízesíteni az ételt. De hogyha kiszorjuk, akkor megízesíteni.
Így van. Ettetek-e már olyan kenyeret,
igen,
amelyikben roszogott a só? Tudod, milyen az a roszog? Mikor ropog a fogad alatt a só, ami nem olvadt el? Sosem? Borzalmas. Van a másik példája az Úrnak, amelyik szintén a kenyérhez kapcsolódik. Emlékeztek? Ettetek már olyan süteményt, amiben egybeállt az élesztő? Látom, olyat is ettél. Szörnyű! Mikor vehető észre az élesztő? Vagy akkor, hogyha egybe marad, és az nagyon rossz, vagy ha kifejti a hatását. Milyen az, amikor, testvéreim, sótlan a leves? Ízetlen. Kérdezzek benneteket, ha ez a gyülekezet egyszer csak eltűnne innen, a 10-es számból, észrevennék-e, hogy nincs itt a só?
A sót nem, az meg üres, ez nem, ez
tényleg. Értitek jól a kérdésemet, ugye? Észrevennék-e, hogy azok a kedves emberek, akik eddig itt voltak, nincsenek itt? Kifejtettük akkor a hatást? Itt maradt az élesztő az acskóban, és itt maradt a só a sótartóban. Olyan a só hatása, hogy igazából amikor a kenyeret eszed, nem látod, így van? Láthatatlan, de kifejti a hatását. És ugyanez a kovász. Testvéreim, hadd bátorítsalak benneteket, az Úr hatalmas munkára hívott el bennünket. Egy összedőlni készülő világban élünk. De nekünk hatalmas üzenetünk van, testvéreim. Szó szerint így olvassuk Lukács evangélium a 21. fejezetében, mi fog történni az emberekkel, amikor látják, hogy mi vár a földre?
Elhalnak a félelem.
Elhalnak a félelem miatt, és annak várása miatt, amik a földre következnek. Nekünk meg mi a... Lapozzuk fel Lukács 21-et, mert csodálatos a mondata, hogy Jézus ezt befejezi. Most hirtelen ötött a fejembe, figyeljétek meg, hogy az emberek így járnak, ez lesz. Nekünk meg van egy óriási üzenetünk. Így olvasom a 28. versben, és nekünk ez az üzenetünk a világ számára. Mert az emberek, amikor azt látják, hogy ezek kezdenek meglenni, mi történik velük, meghalnak a félelemtől. Nekünk meg ezt mondja Jézus, mikor pedig ezek kezdenek meglenni, Olvassátok?
Emeljétek
fel a fejeteket, mert közel a megváltás. Testvéreim, ez az üzenet, amit át tudunk adni az embereknek. De csak akkor fogják elfogadni, hogyha látják, érzik a só ízét. Ha látják, érzik a kovásznak a csodálatos keresztő hatását. Ezt várja tőletek az Úr. Hogy közelítsétek meg az embereket a lakóhelyeteken, és valahogy próbáljuk meg tenni ezért a hatalmas néptömegért, tehát 2,5 millió ember lakik ebben a bődöletes városban. Hány ember lakhat itt Káposztásmegyeren ezekben az épületekben? Ezrek. Testvéreim, kívánom, hogy az Úr tudja betölteni ezt a csodálatos munkáját általunk, általatok. Keressétek meg a saját evangéliumotokat, amit át tudtok adni az emberek számára, és segítsen meg bennetek, hogy mindeneknek mindenné lehessetek. Amen.
Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel, mert nem hagy az ki népeket teremted, senkit sem ében bűnben veszni el. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a megváltó elközelgetett. Mondd minden népek elveszett juháért, mit tett a pásztor csoda szerelem. Földig hajolt a kárhozott világért, hogy ott fenn élhess, ő meghalt itt lent. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a megváltó elközelgetett. Ó, fiaidból, akik nem hiába élvezik ki, hirdessék szabad, önts meg értük győzelmes imába, mindent rit adtál, Krisztus visszaad. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a megváltó elközelgetett. Ó, Sion, várjad, előbb jön, mint véled, felfedi titkát minden szív előtt. Egy lélekért se érje vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a megváltó elközelgetett.
Mennyei Atyánk, nagyon köszönjük, hogy egy ilyen csodálatos és mégis megrendítő korban élhetünk. Köszönjük neked, hogy ez az a kor, amikor Sátán megkaphatja a kegyelem döfést. És minél közelebb érünk, annál inkább látjuk, hogy valóban nagy üzenete és nagy lehetősége van a te népednek. Urunk, megdöbbentő és megrendítő, hogy látjuk összedőlni körülöttünk a világot, de köszönjük, hogy ez a te eljöveteled örömüzenetét juttathatja eszünkbe. Segíts meg, hogy ezzel az üzenettel álljunk oda az emberek elé. Segíts bennünket, hogy a só valóban sózzon, és a kovász valóban keressen. Segíts meg itt a testvéreinket ebben a hatalmas városban, ezen az óriási lakótelepen, hogy elérjék az embereket, és felfedezzék, mik az ő tényleg felismert szükségleteik, és ezt ki tudják elégíteni. Kérünk, tedd meg ezt a csodát, hogy betölthessük a te szolgálatodat, betölthessük a nekünk szánt feladatot. Köszönjük, hogy imádságunkat meghallgatod, fiad Jézus nevében. Amen.
Ő adta nékünk. reménység lángol szívünkben. Jöjj Jézus, néped vár téged. Egységben élünk Jézussal, mint nép. Szívünkben szeretete ég. Nemzetek, nyelvek hallják hívását, várják nagy szabadítását. Népe várja Krisztusát, énekel a nagy világ, zengiben és zengiben hallja Krisztus jön. Áldott reménység, hit és szeretet, egységben tartja népünket.
Emlékeztető Pál apostol szavai még egyszer: mindeneknek minden lettem, hogy minden módon megnyerjek némelyeket. Amen.